erős vár a mi Istenünk.
Uram, Isten séhás, minket megsegítené, minden szükségünkben. Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és megváltunkért.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, helyünket elfoglalva a 135. éneket énekeljük az evangélikus énekes könyvünkből. Egyengessétek ösvényeit, szolgáljatok az Úrnak örömmel, járuljatok színelli újongással. Mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre az ő hűsége. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit. Imádkozzunk! Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Töröld el vétkeimet, add vissza nekem üdvösséged örömét. Segíts rajtunk mindegyikünkön így, hogy hálás szívvel örvendezzünk színed előtt, Istenünk. Azért, mert egyszülött fiad eljött testben a mi megváltásunkra. Kérünk, hogy amikor újra eljön dicsőségben, tedd teljessé boldogságunkat az örök élet ajándékával. Hallgass meg az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik öröktön örökké. Amen. Advent 4. vasárnapján vagyunk együtt, karácsony küszöbén, és ilyenkor évről évre a gyermekek karácsonyát is tartjuk az istentisztelet keretében. Hát most is készültek néhányan a gyermekek közül, hogy verset mondjanak, úgyhogy őket sorban majd Márti néni előszólítja, és várjuk őket, hogy ide álljanak.
jó, örülünk azoknak, akik eljöttek. Nóri, Zsombor, Nóri, és Gyere Zsófi. Jó? Nem beszéltük meg, hogy ki olyan bátor, de én azt gondolom, Zsombor, mint fiú, vagy olyan bátor, hogy kezdhetnek a verset. Jó?
Csak egy barlang. Csak egy barlang jutnék ki, egy istálló, pedig micsoda csillag nézi, mikor megérkezik. Barnok osztják meg véle, az elnyújt almot ott, de eljönnek elébe bölcsek és pásztorok. Mámulják nyászolágát, hallják a halk sírást, s a hit szemével látják, király lesz óriás.
Köszönjük.
Karácsony fent is lent, fent a legnagyobb lemondás, az Istené, az Atyáé és a Fiúé, együtt és külön-külön lent. Micsoda félreértés, ajándékokat kapni, ajándékokat adni az ajándék helyett.
Júri? Mint hópihe. Karácsony titkot érlelő, a téli csendnek szárnyalő, s mint égöléből hópihe, hull-hull a szívre az ige, békéje szívtől szívig ér, s fehér lesz minden hófehér. Köszönjük szépen, és Zsófi egy énekkel készült.
Újra itt van szép karácsony, szikrelezik minden hópihe szár, csengőz úr és gyertyalokkal,
szépen, és jó volt fölfigyelni arra. Igen, felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt arra van szükségük, hogy a hit szemével lássunk. Hogy lássuk a fiút Jézus személyében. Ő az örök teremtő, ige. Az Istenből való Isten. És ő lett emberré, ami megváltásunkért. Ezért ünnepelhetünk, és lehet ünnepivé minden napunk, ha Jézus Krisztus előtt kitártuk a szívünket. Ünnepi öröme lehet minden napunknak. Ehhez segíthet Advent 4. vasárnapjának az óegyházi levélbeli szent igéje is, amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Filippi-beli gyülekezethez írott levele 4. részében, a 4. verstől a 7. versig fennállva hallgassuk meg a következő képen. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Helyünket ismét elfoglalva, énekeljük azt az éneket, amellyel kertészné Iványi Ági néni ige szolgálatához készülünk, mert ma Ági néni fogja a bibliai tanítást elmondani nekünk, mind a gyermekek, mind a felnőttek számára. A 138-as ének, amit énekelünk, gyertek hívek Jézus elé, Betlehem kis jászla felé.
Gyertek hívek Jézus elé, Betlehem kis jászla felé. Gyertek Jézus drágot elé, anyomi nagy
szól majd minden családtagnak. De gondolom, hogy a gyerekek között van olyan, akinek van valami vágya, amire úgy gondol, hogy fúha, az ott lenne a falat, annak nagyon örülnék. Vagy semmi másnak nem örülnék, csak annak. Gondoltatok már rá, mit lenne jó kapni? Nóri? Zoli, látom, már megvan.
Szerettem volna egy kis cicát, és
ezt adtam egy cicát. Egy kis cicára vártál, és megkaptad. Én nem emlékszem, hány éves voltam, de már iskolás, azt tudom, amikor kaptam egyszer egy ajándékot. És ha hiszitek, ha nem, olyan mérges lettem, mikor megláttam azt az ajándékot, hogy ez csoda. Jártatok már így, hogy nem olyat kaptatok, amire vágytatok?
Igen, de jobbat kaptam neki, mint
amit. Igen? Jaj, hát te nagyon jól jártál, te jobbat kaptál, mint amire vágytál. Képzeljétek el, én nagyon szerettem olvasni, és az egyik karácsonyon azt láttam, hogy a falat egy két rovás baba vár rám. És bevallom nektek, én nem szerettem babázni. Ez azért volt, mert egy csomó kis testvérem volt, ha nekem babázhatnékom volt, én igazi élő babát küldethettem, öltöztethettem, ringathattam, edethettem, többet is, mint amennyit szerettem volna. És én egy kemény kaucsukbabának ma semmi szépet nem láttam. Sőt, én úgy láttam, hogy ez kifejezetten ronda. Ma már nem tudom, hogy tényleg csúnya volt-e, de akkor minden haragom afelé, az ismeretlen néni felé fordul, aki engem meglepett ezzel a babával. Tudjátok, az volt a baj, egy nagyon melegszívű néni volt, de nem ismert engem, és nem tudta, hogy én mire vágyom. Ő valami nagyon jót szeretett volna nekem ajándékozni, de nem tudta, hogy én inkább olvasnék, mint babáznék. És azon a pénzen, amin beszerezte ezt a babát, bizonyára valami remek könyvet is vehetett volna, talán még olcsóbb lett volna a postaköltség is. Ő nagyon jót akar, de tévedett. Karácsony viszont egy olyan ajándékozóról szól, aki egyrészt nagyon gazdag, és biztos, hogy nem az orosz piacon veszi az ajándékát. Olyan valaki, aki nagyon-nagyon jól ismer minket, véletlenül se téveszti el, hogy olyan ajándékot adjon, ami miatt marcos lesz egy kislány karácsonykor. Ráadásul mérhetetlen szeretettel szeret bennünket. Tehát amit ad, az biztos, hogy nagyon a javunkra válik. Nem biztos, hogy pont olyan formája van, mint amit mi szeretnénk. De hogy értékes, hogy nagy kincs, az biztos. Mindezt onnan tudom, mert ismerem az ő üzenetét. Az, hogy a karácsony miről szóljon, sokan kitalálják. Okos emberek mindenfélét gondolnak. A politikusoknak is vannak ötletei, a gazdasági szakembereknek is, és mindenki ráakaszt egy címkét az ünnepre, és azt mondja, a karácsony az, ha jó sokat vásárolnak az emberek. Már valamikor szeptemberben jöttek az üzenetek, hogy bankok hitelt adnak, hogy jó sok pénzt tudjunk költeni karácsonykor, mert a bank is figyel arra, hogy mi karácsonykor ünnepeljünk. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy a kókhelye körül kell, hogy forogjon a karácsony. Ne beszéljünk a jászolról és arról, hogy a jászolban valaki megszületett. Na de most például ragyog a nap. Olyan, mintha tavasz lenne. Most hiába ünnepelnék a hópihét, mert ha most lepottyanna egy, az ötön egy sorradna. Nem is látnánk belőle semmit. Valaki úgy gondolja, hogy a karácsonyfáról kell, hogy szóljon az ünnep. Az még éneket is írtak a szép zöld fenyőről. Na de, a zöld levelek lehullanak, csak bosszankodunk rajta, hogy még húsvétkor is benne van a szőnyegbe, hiába porszívóztuk fel, és sokan azt mondják, ne is vegyünk igazit, vegyünk inkább műfenyőről. Na hát akkor igazi a fenyőfa ünnepe? Hát nem. A fenyőfa ünnepe nem igazi. De ebben a könyvben megtudhatjuk, hogy a legbölcsebb, a leggazdagabb, a legszeretetteljesebb ünneprendező hogyan gondolkodik a karácsonyról, és akkor leszünk igazán boldogok, hogyha az szerint ünnepeljük az ünnepet, ahogy ő gondolta. És ahogy látjátok, a jó ismert történetet az ajándékra fűztük föl nektek az idén. Ráadásul gyertek, ovisok, számoljunk. Számoljuk meg, hogy a képen hány darab ajándékdoboz van. Van egy kék, lássam az ujjatokat, van egy kék. Miért láttok még?
Kék, zöld és
Egy zöld, azt is nyisd ki, akkor még egy újodat légy szíves. És még egy sárgát is lehet? Egy aranysárgát? Na, akkor azt is nyissuk ki. Még egy citromsárgát. Na, a citromsárga az aranysárga. Akkor hány darab ajándékról fogunk beszélni? Hú, hát te nagyon ügyes vagy. Kis csoportos vagy, vagy középsős? Na, mindjárt gondoltam. Szóval, a három ajándékról fogunk gondolkodni ezen az ünnepen, és mivel az ajándékot ki szokta hozni hozzátok?
Jézus. Uh-huh.
A télapó. Van valaki, aki cipeli a csomagokat és zöld autóval közlekedik? Az vajon kicsoda? Manó! Hát szólni fog! Szólj már nekik, légy szíves, mert a mi utcánkban még egyetlen Manó se láttam. Erről már rossz a szemem és nem láttam. De egy zöld mikrobusszal kihordja, van, hogy fehérrel jön. De zöld kabátja van. Ha valaki sukta pövetővel kezdődik, povetővel. A postás. Hát ha hiszitek, ha nem, az isteni ajándéknak is volt postása. A legfontosabb üzenetét most meg is tanuljuk kívülről. Ez a postás nem zöld autóval érkezett, nem zöld kabátja volt. Mártin én mindjárt elmondja nektek, hogy hogy nézett ki.
Ez egy nagyon félelmetes postás volt.
Jó,
annyira félelmetes volt, hogy amikor meglátták, azok, akiknek hozta a hírt, nagyon megijedtek. Ezért ez a postás azzal kellett, hogy kezdje az üzenetet, hogy ne féljetek. Miért volt félelmetes ez a postás? Hát azért, mert Istentől jött, és egy fényes angyal volt. És akik meglátták, nagyon megrémültek tőle. A Bibliából tudjuk, mert Lukács leírja, hogy akiknek az üzenetet hozta, azért is tiédhettek meg tőle, mert nem a legjobb emberek voltak. Tudjuk róluk, hogy nem voltak népszerűek, nem voltak gazdagok, nem voltak a legokosabbak, pásztorok voltak, és nem kedvelték őket, ezt nem a Biblia írja, hanem más források, nem kedvelték őket, mert a pásztorok sokszor nem mondtak igazat. És amikor ez a fényes angyal lejött, akkor szerintem eszükbe juthatott, hogy mi volt az, amit nem jól mondtak. Nem tudom pontosan, de azt igen, hogy az angyalnak ezzel kellett kezdenie, ne féljetek, mert örömhírt hoztam. Ez az örömhír az egész népnek szól, és az angyal elmondta az üzenetet. Ide Ági néni kiírta nekünk egy zöld ajándékdobozra ezt az üzenetet. Elég nehéz szavak vannak benne, de előtte felolvasom. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Még azt is ide írta nekünk Ági néni, hogy Lukács hol írta le ezt az üzenetet, az angyal üzenetét, a második fejezet 11. versében. Hallottátok már ezt a kifejezést, hogy Dávid városa? Nagyok. Dávid városa. Petra bólogat. Hát sok Dávidot ismerünk, de ez a nagy király Dávidnak a városa. Az, ahonnan ő származik. Van-e ötlet, hogy ez hol van? Hol lehet ez a város? A nagy Dávid király városa. Az is az ő városa volt, de ő nem onnan származott, ez csak elfoglalta és palotáját oda építette fel. Jeruzsálemtől délre, és úgy hívják ezt a helyet, hogy a kenyérháza. Betlehem, nagyon profi héberesek vannak itt. Betlehem a Dávid városa. Azt mondta az angyal, hogy Betlehemben van az a valaki, akinek ő az érkezését, a születését hirdeti. Azt kérem, hogy az ovisok, amikor Dávid városát mondjuk majd, akkor mutassanak egy ilyen házat. Képzeljétek, tegnap ilyet akartam mutatni az ovisokkal, és mondta Ági, hogy hát az így nem lesz jó, mert ott ilyenek a házak. Ugyanis volt olyan, hogy nyáron olyan meleg volt, hogy kimentek a háztetőre aludni. Na most, ha egy ilyen háztetőt építesz, akkor tudsz rajta aludni? Nem, ugye? Tehát laposra kell építeni. Ilyen házak voltak a Dávid városában. Na akkor a nagyok segítenek olvasni, és a kicsik pedig mutatják velem. Lukács 2:11. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Lukács 2:11.
Ovisok, nektek nincs házatok. Nem mutattátok választ. Üres lesz a város.
Más szavak is vannak, amik nekem olyan nehéznek tűnnek. Például itt van ez a szó, hogy üdvözítő. Ez a Lukács milyen szavakat használ? Az üdvözítő az, aki üdvösséget hoz. Aki elhozza a szabadulást és az örök életet. Ezért az üdvözítőnél egy keresztet fogunk mutatni. De Ági néni feltette nekem ezt a kérdést, hogy miért kell nekünk egy szabadító, egy üdvözítő? Hát mi meg vagyunk nélküle is, nem? Miből kell minket üdvözíteni? Miből kell bennünket szabadítani? És rájöttem. A bűnből. Ez egy három betűs szó, hogy B-U-N. Anna, jól mondom, számoljuk már meg a betűket. B-U-N. De ebben nagyon sok minden belefér. Belefér a hiszti. Belefér a mérgesség. Belefér a visszabeszélés. Ebben én profi vagyok. Belefér az engedetlenség. Jó, ezekkel együtt élni egy házban?
Nem.
Nem, ugye? Hát meg kell tőle szabadulni. Azért mutatunk egy keresztet, mert az üdvözítő tud tőle megszabadítani. Na akkor az ovisok már nagyon jól tudják, hogy keresztet mutatunk meg háztetőt, és akkor együtt elmondjuk. Lukács 2:11. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Lukács 2:11.
Felnőttek is mondhatják.
Még egy szó van, ami nekem nagyon bonyolult, egy kifejezés, az, hogy Úr Krisztus. Mit gondoltok, ez a Krisztus szó nagyok, ez milyen nyelven van? Milyen nyelven lehet ez a szó, hogy Krisztus, ez magyarul van? Nem. Kitippel, milyen nyelven lehet ez? Nem latin?
Görög,
arám. Van arám, görög, na akkor hogy döntjük ezt el? Hével? Melyik nyelven lehet ez?
Tényleg nyelven.
Görögül van, így van. A héber szónak, a messiásnak a fordítás, és azt jelenti, hogy felkent. A királyokat Izraelben olajjal kenték meg, és úgy kapták meg a koronát. Ez azt mutatta, hogy ők az Isten szolgái, az Isten felkente őket erre a különleges feladatra. És itt az angyal azt mondja, hogy megszületett az a felkent, akit Isten megígért, a Krisztus. Na, már nagyon-nagyon tudjuk, úgyhogy most kinyitjuk a Bibliát, jó? És elmondjuk, hogy Lukács 2:11. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Lukács 2:11. A legjobb hír az volt a pásztorok számára, ami benne rejlik ebben a mondatban, hogy nektek született ez az üdvözítő. Nem a királyoknak, nem a bankároknak, hanem nektek.
Nem is kéne megkérdeznetek, mert hallottátok sokszor, mégis hadd mondjam nektek, hogy mindez hogy is történt, hogy Isten ajándékot küldött, és pontosan mikor is. Akik történészek, azok szeretik nagyon precízen kiszámolni, hogy ez mikor történhetett. Szeretem, hogy Isten nem dobálózik millió évekkel, meg ezer évekkel, egyszerűen azt közli, betelt az idő. Eljött az az idő, ami Isten szerint a legjobb. A legtöbb gyerek úgy van, hogy nagyon türelmetlen már karácsonykor, és már olyan sok mindent látott az utcán, a boltokban, az oviban hallott. Már kis Jézus, meg Mikulás, meg Mamó, meg mindenféle kavarok a fejébe. Mikor jön el az a pillanat, amikor az ünnep igazán ünnepi? Sokszor emlékszem rá, amikor családi szokás szerint felsorakoztunk az előszobába, a legnagyobb át, leghátul a legkisebb, legelő, jó sokan voltunk, énekeltünk és vártuk, hogy az édesapám megcsendíti a csengőben, amikor ki lehetett nyitni az ajtót és bevonulni a falát. Hú, hát azért az izgalom volt még akkor is, hogyha mi már a nagyobbak úgy csináltuk, mint hogyha mi már azért annyira nem lennénk meghatódva. De az Isten ígéreteire várni, sokáig várni. Mikor is adta Isten azt az ígéretet, hogy jön ez az ajándék? Hát borzasztóan régen. Olyan régen, hogy az emberek nagyon sokszor el is felejtkeztek róla. Ez az ígéret akkor hangzott el először, amikor a bűn bejött a világba. Ádám és Éva engedetlen volt, és a Szent Isten megbüntette az engedetlenséget. De azonnal ott ragyogott az ő ígérete. Most ki kell mennetek erről a tökéletes helyről, de jön a megváltó. Eljön majd. Elhangzott az ígéret, és hol elfakult az ígéret hangja, hol újra fölragyogott, mert Isten mindenkorban küldött prófétákat, olyan embereket, akik az Isten üzenetét képviselték, hogy az ő népe el ne felejts, hogy jön a Messiás. Képzeljétek el, vannak olyanok, akik még ma is várják. Nem vették észre, hogy Isten közben beteljesítette az ő ígéretét. És arra gondolnak, de jó lesz, ha majd egyszer eljön. Talán te nem így gondolkozol róla, és azt mondod, persze, tudom, Jézus megszületett. De vajon tényleg úgy élsz, vajon tényleg örömmel van tele az életed, hogy ezt ragyogja, hogy Jézus megjelent, megjelent az én szívemben, az én otthonomban, az én terveimben, az én gondolataimban. Mert ha nem, akkor te is azok csapatát gyarapítod, akik még mindig várnak arra, aki már eljött. Aki már itt van, közöttünk, és szeretné, hogy az ő jelenléte ajándék legyen a te számodra és az én számomra. No de, nagyjából 2000 évvel ezelőtt, jött az a postás, akinek az üzenetét most megtanultuk. Fényes volt a ruhája, hogy milyen színű nem tudom, mert ez volt a legfontosabb, hogy ragyogott, mert olyantól érkezett, aki mindig igazat mond, és akinek minden üzenete a javunkat szolgálja. Az is, ha olyat mond, ami nem esik jól nekünk. Azt is azért mondja, mert mérhetetlenül szeret, mert ő teremtett, és ő tudja, hogy mitől lesz igazán boldog az életünk. Talán a szívünkben ott van most a dac, de én úgy akarok boldog lenni, ahogy én szeretném. Igen, vannak ilyen gondolataink. De a Teremtő Isten ismeri leginkább a szívünket, és egyedül ő nem téved abban, mit tesz bennünket valóban boldoggá. Az Isten egy adakozó Isten. A Biblia azt mondja, hogy úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Mert Isten, mikor elvesz valamit, azt is azért teszi, mert ajándékot készített a számodra. Mert Isten ajándékozó Isten. És amit ad, az mindig jó. Amit ad, az sokakban örömöt vált ki. Az Isten üzenete szerint készülődés indult el az ünnepre. Te is készülsz, kicsit, nagyok, mi készülünk az ünnepre. Nekünk kicsit úgy tűnik, hogy minden kaotikus volt. Jöttek, mentek az emberek, kapkodás volt, de az isteni rendszerint minden pontosan történt. Isten soha nem késik, nem siet. Ő egészen pontosan tudja, hogy mit akar. Ő az idők ura, és azt tesz, amit pontosan eltervezett. Ezért hát indult egy küldönc. Megszólított egy lány, aki nem volt szépségkirálynő, aki nem nyerte meg az énekes dalos versenyt, aki nem volt balerina, nem tudunk róla, hogy neki volt a leghosszabb műkör. de mégis valamiben különbözött a többiektől. A Biblia csak ennyit mond egy szűzhöz, valakihez, akinek fontos volt, hogy az Isten rendje szerint tiszta legyen. Ha ma élne, valószínű nem kapcsolná be a kompjútert akkor, amikor olyan filmet vetítenek, amit anya meg apa jelenlétében nem szoktunk bekapcsolni. Ha ma élne, valószínű nem olvasna olyan lapokat, amiket csak az iskola padja alatt lehet előre küldeni, és olyan képeket sem nézegetne. Ha ma élne, nem azon versengene a barátnőjével, hogy mocskosabb elszállja, mint a fiúknak. Pedig ma olyan nagy divat ez. És ma valószínű nem abba versengene a többiekkel, hogy tudja a szüleit átverni. Valószínűnek tartom, hogy ott lenne a gyerekórákon mindig, ott lenne a tini klubon. Ha kondul a templom barangja, tudja, tudná, hogy merre kell menni, nem az ellenkező irányba indulna el. Mert csak akkor maradhat tiszta a szívünk, ha azt szerint élünk, ahogy Isten parancsolja. Ez nem mindig könnyű, de mindig áldásunkra szolgál, hiszen Isten ajándékozó Isten. És ezt az egyszerű, de mégis nagyszerű lányt az isteni postás azzal a hírrel hökkentette meg, de leszek az édesanyja az Isten gyermekére. Én, mondta Mária, az lehetetlen. Ahhoz, hogy egy kisbaba megszülessen, kell egy apuka is, nekem nincs férjem. Na de Isten tévedted? Nem, Isten nem téved. Isten azt mondta, én leszek az apja ennek a gyereknek. Ilyen soha nem volt az előtt, ilyen soha nem volt azóta, de nem is lesz. Ez csak egyetlen egyszer fordult elő. És ez a lány félve, aggódva, nem értve a dolgokat, azt mondta, nem értem, hogy ez mit jelent, de ha Isten így rendelkezett, én engedelmes akarok lenni. Szegény nem gondolta végig, hogy mindez mivel jár, csak azt mondta, hogy ha Isten valamit üzen neki, abból áldás fakad majd neki, meg a környezetének is. De az Isten, az ajándékozó Isten nem hagyta kellemetlen helyzetbe Máriát. Egy másik angyalt is elindított a mennyből, aki Józseffel elrendezte a dolgot. Hát nem nagyszerű dolog, hogy Isten nem hagyta bajba Máriát. Ilyen gyöngéden intézte, hogy a tisztessége is rendben legyen. És mivel a fiúk közt is vannak olyanok, akik Istennek tetsző életet akarnak élni, feltételezem, hogy ez a József se a lustaság bajnoka volt, ő se a verekedésben volt első, ő se a káromkodás versenyét nyerte meg. Isten ezért szólhatott neki, és mondhatta azt, József, a te menyasszonyod gyermeket vár, de ne legyen benned semmi féltékenység. Ne legyen semmi bizalmatlanság, nem lesz könnyű, de téged arra választottalak ki, hogy az én fiamnak a gondviselője. És milyen nagyszerű, hogy vannak Józsefek, akadnak Józsefek, akik nem okoskodnak, nem vitáznak, hanem azt mondják, Istenem, ha te ezt mondtad, én ezt szerint akarok cselekedni. Szegény ő se tudta, hogy ez nem lesz olyan egyszerű. Mert mit is mondotta az angyal, hol fog megszületni az Isten fia? Melyik városban? Betlehembe. József és Mária pedig Názáretben éltek. Na hát akkor most Isten gyorsan kijavítja, amit üzent, igaz? Ha már ott laknak Názáretben, akkor Názáretben fog megszületni a gyerek? Nem, nem. A gyermek nem születhetett máshol, csak Betlehembe a királyi városban. És képzeljétek, emiatt a császárra egy rendeletet kellett kiadni. Több ezer ember morgolódott, és mondta, ilyen bolond törvény, most én utazhatok. Nem tudom, mi hol születtetek. Ha most jönne ez a törvény, hova kéne gyalogolnotok, ha a szülővárosotokba kéne elindulni, majd azonnal. Na, hova kéne menni? Vagy olyan, aki nem Nyíregyházán született? Tegye fel a kezét, kérem. Könnyű azoknak, akik Nyíregyházán születtek, de mi húzhatnánk a gyalogcipőt. Hát nekem vagy 170 kilométert kéne gyalogolnom, semmi kedvem nem lenne hozzá. De a parancs, menni kellett. József és Mária, hát el kellett, hogy induljon Betlehembe, mert még egy császárnak is meg kell gondolni, hogy mit tesz, és rá kell jönnie, hogy az ő fejét is Isten igazgatja, mert ő a legfőbb hatalom égen is földön. Ezért hát Mária és József elindult, hogy Betlehembe találjon helyet. Gyertek, ovisok! Fogjunk be az első betlehemi ház kapuján, jó? Segítesz nekem? Fogok fel, légy szíves! Tudnál kapogni? Megkérdezték, van-e hely? Na, ha nálad kapognának, hárman jönnék vendégségbe, beengednél a szobába? Engednél a szobába? Be? És te beengednél a szobába? Hát, ti nagyon különleges emberkék vagytok, te beengednél? Képzeljétek, ezek a betlehemiek azt mondták, hogy nincs helyünk. Lehet, hogy igaz volt, lehet, hogy már minden ágyban hárman feküdtek. De egyik ház után a másiknak az ajtaját kellett megkopogtatni, és mindenük azt mondták, hogy nincs helyünk. Még a végén valaki azt mondta, ugyan helyen nincs, de ha nektek megfelel, nektek az Isten. Na, kérdezzétek csak meg anyát, mikor megszülettetek, hova rakott titeket? Kecskék közé, bárányok közé? Kutya tálba, kutya holva, hova rakott anya? Képzeljétek el, hogy amikor az isteni gyermek megszületett, és az ajándékozó Isten elküldte az ő ajándékát erre a világra, az ő fiát, a pásztorok ott a betlehemi mezőn találkoztak azzal a postással, aki megijesztette őket, és azt mondta, mit is mondott, várjatok csak? Mit mondott? Lukács 2:11, ne féljetek, aha, mert miért ne féljetek? Üdvözítő született ma nektek. Na, hogy is van tovább? Aki az Úr Krisztus, hova? A Dávid városába. Hát ezt hallották a pásztorok, de bizony féltek. Pedig a Bibliából tudom, hogy azon a vidéken voltak farkasok, volt medve, sőt oroszlán, és meg kellett időnként birkózni vele. Ezek a pásztorok bátor, erős emberek voltak. Tessék? Attól nem féltek. Bezzeg attól az angyaltól, hogy megijedtek azt a mindenit. Hát valószínű, ezért, mert nem volt a szívünk rendben. És ha Istentől jön egy üzenet, bizony belereveg a lelkünk, ha nem vagyunk Istennel igazán barátságban. Ezek a pásztorok ott rémülten hallgatták az örömhírt, és hallgatták azt is, hogy egyszer csak megjelent az égen egy csomó-csomó angyal, és elkezdett énekelni. Hú, most segítsetek, legyetek angyalok, kérem szépen. Ismeritek ezt az éneket? Nem? Tegye fel a kezét, aki ismeri. Énekezett se ismeri? Akkor mi leszünk az angyalok? Egy verszakot elénekünk, jó? Aki ismeri, segítsen nekem, jó?
Dicsőség, mennyben az Istennek, dicsőség, mennyben az Istennek, az angyalai seregek, vidám így énekelnek, dicsőség, dicsőség Istennek.
Hát azt gondolom, hogy lehet, hogy ennél is egy picit szebben énekeltek az angyalok, nem biztos, talán. De ahogy elhangzottak az utolsó hangok, összenéztek a pásztorok, és azt mondták, menjünk el mint Betlehembe. Nézzük meg, amit üzent nekünk az angyal. Fú, de remek pásztorok voltak. Mintások, hazugok, mocskos szájúak, de nagyon helyén volt a szívük, hallottak egy remek hírt, és azt mondták, ha addig élünk is, utána járunk. Sőt, azt mondták, mi menjünk el, senki ne maradjon itt, most nem kell félteni a bárányokat. Most nem lesz semmi vész a bárányok közt. Mind lássuk meg, hogy mit ígért nekünk az Isten. De boldog lennél te is, ha valamit megértve Isten üzenetéből azonnal elindulnál, és azt mondanád, én ezt ki akarom próbálni, én erre rá akarok állni, akkor lenne igazi örvendező karácsony. És karácsony lenne az év minden napja a számodra, mert Jézus jelenlétébe érhetnéd. Mit gondoltok, gyerekek? Ha elindultak királyfit látogatni ezek a pásztorok, vajon üres kézzel mentek? Nem? Szerintetek mit vihettek magukat?
Mirhát.
Mirhát? Hát a mirha egy borzasztóan drága dolog volt, csak nagyon gazdag emberek engedhették meg maguknak ezt a luxust. Szerinted ezek a pásztorok össze tudtak lopni annyit, hogy mirhájuk legyen? Gyanítom, hogy nem. Miük lehetett? Jó ötlet, tudom, hogy miért gondoltál erre, de a pásztoroknak nem volt mirhájuk, én azt gondolom. Na, találjátok ki, ha pásztorok lennétek, mit vinnétek magatokkal ajándékba? Egy báránykát például. Na, vajon mit készítenek még ott a bárányok körül az istállóban? Bondát? Nem értem. Bondát? Azt is vihettek. Igen. Vajon mit tettek itt a kapásztorok? Vizet?
Igen.
Hát úgy látom, hogy már régen jártatok Akolba, és nem is hallottatok róla.
Szalonnát és gyors.
Hát, Izraelben valószínű szalonnát vittek, biztos szalonnát, mangalicát lehetőleg. Hát nem valószínű, hogy szalonnát vittek, de vihettek, vihettek tejet, vihettek vajat, vihettek túrót, mert ilyesmi is van ott, ahol szopós bárány találtatik. Hát nem tudjuk, nem ír róla a Biblia, de hogy elmentek, az biztos, éjszaka volt, gondolkozunk csak együtt. Befutottak a városba, és szerintetek ott volt egy közlekedési rendőr, és azt mondta, hogy erre itt született a kis baba. Hát vajon, hogy találták meg?
Mentek a fényes csillag után.
A csillag se nekik világított. Hát, a tudósokat vezette a csillag. Pásztoroknak nem adatott csillagvezérse.
Minden bár benyújtott.
Nagyon okos vagy, de képzeld el, hogy már mindenki aludt. Hogy lehetett megtudni, hogy abban a városban született egy kis baba? Azt a bizonyám! Mindenhova bekopogtattak. Képzeljétek el, hogy a házban már mindenki aludt. Jaj, de nagyon boldogok voltak, mikor megdöngették az ajtót. Legjobb álmukból fölverték őket, és vajon mit kérdeztek?
Hogy hol van a kicsi Jézus?
Hol van a kicsi? Képzeld el, hogy te, aki még sose hallottál róla, vajon mit mondtál volna neki? Hát lehet, hogy azt mondtad volna, sokat ittak maguk. Takarodjanak innen éjszakának, évadján engem, ne zavarjanak. És az emberek azt mondták volna, de hát mi hallottuk egy angyaltól. De kik is voltak ezek az emberek, akik mondták?
Pásztorok.
Pásztorok. Elhitték a többiek, hogy igazat mondanak? Még a bíró se fogadta el, tanulnak őket, olyan hazugok voltak. Talán onnan ered az, hogy lehazudja még a csillagot is az égről, hogy a pásztorok akkorákat tudtak füllenteni. És mentek tovább, és megdöngettek egy újabb kaput, meg egy újabbat, és a régi már az egész falu dühöngött. Nem hagynak minket aludni. De a végén megtalálták, akit kerestek. Megtalálták
az üdvözítőt, megtalálták a szabadítót, megtalálták az Úr Krisztust, hát nem biztos, hogy így képzelték. Mert én azt gondolom, hogy ha egy szabadítóra várunk, akkor ott izmokat várunk, hatalmat, erőt, bölcsességet, és mit láttam? Egy síró kisbabát. Éppen olyan tehetetlen volt, mint te meg én, mikor megszülettünk. Kellett ringatni, kellett szoptatni, tisztába is kellett adni. Meg is kellett büfisztetni. Egy közönséges kicsi gyerek volt. Mégis azt mondja a Biblia, hogy amikor ők látták, hittek. És elmentek vissza, azon az úton, amin jöttek, visszamentek, és elmondták mindenkinek, hogy megtalálták az üdvözítőt, akit Isten ígér, aki egy ajándékozó Isten. Tele volt a szívük örömmel. Te, amikor karácsonykor majd megállsz az ünnepi asztalnál vagy fánál, vajon tele lesz a szíved úgy annak örömével, hogy megjelent az üdvözítő ezen a világon, hogy felállsz és átmész a szomszédba, átkiáltasz a kerítésen, felhívott telefonon a rég föl nem hívott nagymamát, az összeveszett sógort, komát, és azt mondod, hát megtaláltam a messiást. Mert a karácsony akkor lesz igazán karácsony, ha te látod az ünnepben, hogy megérkezett a messiás a felken, aki nem üres kézzel is érkezett. Mert a Fiú Isten nem azért jött, hogy kiraboljon, hanem azért jött, hogy hozzon valamit. Amikor fölnőtt, akkor derült ki, hogy az ő életét hozta a játékba. Kicsi gyerekként is sejtették, akik a környékén éltek, hogy egy különleges gyerek, de nem abban volt különleges, hogy izmosabb volt, vagy szebb volt az arca, testre ugyanolyan volt, mint a többiek, a lélek volt benne más, a gondolkodás volt más, mert ő azt mondja a Biblia, hogy egy volt Istennel. Az Isten akaratát akarta mindig teljesíteni. Azért volt különleges. Én tudom, hogy fiúk, lányok, ma nagyon sokan arra vágytok, hogy különlegesek legyetek. Másak, mint a többiek. De az egyetlen igazi ajándék, amiben különböző lehetsz a másiktól, és ami igazi érték az az, ha Istennel személyes a kapcsolatod. Mert az a különbözőség átragyog, kiragyog az életedből. Lehet, hogy a szépségversenyen nem rád szavaznának. A hangod miatt se, még a közönség díjat se kapnád meg. Lehet, hogy a munkahelyen nem te kapod mindig a legnagyobb prémiumot. Nem baj. Ha átragyog rajtad a Krisztus, mert személyes kapcsolatod van veled. Jézus a Fiú, Isten képviselt, ezért volt különleges. És ezért ragyogott föl az embereknek a szeme, ha arról hallottak, hogy a falujukhoz közeledik. Ezért indult meg minden láb, amikor arról hallottak, hogy már itt van. És hozták az emberek a maguk nyomorúságát az ő szín elé. A fájdalmaikat és a terheiket. Legtöbben a fizikai gondjaikkal keresték meg. Az üres pocakok oda mentek. És azt mondták, ilyen király kell nekünk, aki semmiből telerakja a hasunkat. Dolgozzunk se kell. Na, ez egy igazi király. Aztán sokan arra gondoltak, majd elűzi a politikai ellenségünket. Na, ilyen király kell nekünk, és ilyen szabadító. És nem értették meg, bár azt mondja a Biblia, olyan volt a tanítása, hogy elcsodálkoztak rajta a legtanultabb emberek. És hogy tud így beszélni? Ebben hatalom van, amit mond. Ebben erő van és élet. Mégis csalódottak voltak sokan, azért, mert mást vártak. De Isten soha nem csap be, és megmondja, hogy mit ígér. Ha te valóban az ő ígéreteire akarsz építeni az ünnepen, akkor nem tudsz csalódni. Az Úr Jézus közelében ezért lettek sokan megelégedettek. Mert rájöttek, hogy a bénaságnál nagyobb nyomor a bűn. És bár az Úr Jézus a bénaság alól is feloldotta azt az embert, akit a barátai elévitte, de először a bűneit rendezte el, mert Jézus tudja, hogy ez a legcsodálatosabb ajándék. És ő meg is mondta, hogy azért jött erre a világra, hogy a bűn problémáját oldja meg. Amikor Isten azt mondja, hogy szabadítót küldött nekünk, akkor nem a politikai szabadságot ígéri, nem az anyagi nehézségek aluli szabadulást ígéri, hanem a legfőbb rabságból, a bűn rabságából akar megszabadítani, és ezért Jézus Krisztus karácsonyi ajándéka az az ígéret, hogy ő jött, hogy a bűn büntetését elvegye. Karácsony üres lenne, ha nem hangozna el ez a csodálatos ígéret. A szabadító azért jött, hogy a bűn hatalmából megszabadítson. Sokan ránéztek és azt mondták, hát ez a megígért szabadító, ez a nyomorult ember, aki ott haldoklik a kereszten. Volt, aki gúnyosan oda vetette neki. Hát miért nem szabadítja meg magát, aztán majd minket is megszabadítaná. De jó, hogy az Úr Jézus nem hallgatott erre a szóra, mert ha leszállt volna a keresztről, hogy megmutassa, hogy ő hatalmasabb, mint a kereszt ápka, akkor neked meg nekem nem lenne most reménységünk. De ő önként vállalta a halált, ez volt az ő ajándéka. Mert a Szent Isten téged büntetne meg különben a bűneidért. De mivel neki nem volt saját bűne, ezért vállalhatta el a te bűneid büntetését és az enyémet előre, mielőtt megszülettél volna. De milyen csodálatos ígéret, hogy Isten föltámasztotta harmadnapon. Ezzel igazolva, hogy nem volt fölösleges az ő halála. Ezzel bizonyítva, hogy Jézus Krisztus nagyobb, mint a halál. Élő megváltóként jelent meg a tanítványainak, és így reménységed van nekem és nekem, hogy az ajándékozó Isten fölszabadít a bűn alól. Bele van csomagolva a karácsony ajándékába ez a csodálatos reménység és ígéret. Mindezt, ha tudod, bölcsember vagy. Ha aszerint cselekszel, akkor áldott ember leszel. Mert Isten ad információt, de ad lehetőséget, hogy amit hallottál, aszerint cselekedj. És akkor, de csak akkor képes leszel arra, hogy te is ajándékot adj az ünnepen. Különben csak meg akarsz felelni a családtagoknak. Különben csak le akarod pipálni a anyósod, a menyed, a testvéred, a sógorod, vagy just is kevesebbet akarsz adni, hogy pukkadjon meg, ha már ő olyan sokat költött. De ha te valóban elfogadtad az ő ajándékát, akkor tudsz olyan ajándékot adni, ami áldás lesz mások számára is. Csak saját magad, csak akkor adhatod értékként oda másoknak, ha Isten ajándéka a tied már. De mit jelent az, hogy saját magadat oda? Nóri, be kell magad csomagolni egy biztos csomagba, és oda rakni a karácsony fa alá. Vagy talán csak a kezed kéne. Nyisz, levágjuk, berakjuk egy szatyor. Na ne, szó sincs erre, hogy ez így lenne. Először is Isten, ha elfogadtad Jézus Krisztus, mint az ő ajándékát, megajándékod a tiszta szív ajándékával. A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus Krisztusnak utat engedünk az életünkbe, a Szent Lélek Isten uralma alá veszi az életünket, és majd a kezünket, meg a lábunkat, meg a szánkat, meg a fülünket, meg a szemünket irányítani fogja. Most azt mondod, nem kell, hogy valaki irányítson. Te észrevetted már, hogy néha a kezed, mint a magától mozdulna meg. Nem is akarsz csúnyát mondani, és a szád fogja magát, és mond valami olyat, amit utána szégyelni kell. Talán elhatároztad reggel, hogy többet nem beszélsz vissza anyunak. És még ki sem mondtad a nagy fogadalmat, persze csak a párna alatt, nehogy valaki hallja és számon kérje. Még ki sem, végére se értél a mondatnak, már kiszaladt a szádon valami. Találtam egy mondatot a Bibliában, és nagyon elcsodálkoztam. Képzeljétek el, a nagy király Dávid írta le ezt az imádságot, aki erős volt, Góliától se fél, oroszlánnal, medvével megbirkózott, és tudjátok milyen imádságot írt le? Istenhez fohászkodott, és azt mondta, tégy závát, azaz lakatot a számra. Hú, elképzeltem a nagy erős Dávidot, megy egy angyal, hozza a kulcsot, és azt mondja, oh, most bezárom a szádat. Sőt, azt mondta, hogy az se elég nekem, ha be lesz zárva a szám. Őriztesd az én ajkai nyílása. Kérek szépen két angyal, pallossal, hogy amikor kinyitom a számat, akkor oda csapjon egyet, és azt mondja, hogy hopp, ki ne jöjjön az a szó. Hú, komoly dolgok ezek. Bibliában van, onnan olvastam. Akkor, hogyha Isten uralma alatt van az életed, akkor lehet, hogy angyalok vigyáznak majd a szádra. Hú, de jó lenne, ugye? Nem, felnőttek, nekünk is jól jönne időnként. Hú, mennyi sok veszekedést megspórolhatnánk. Ajjajjaj, bocsánatot se kéne annyit kérni, pedig az olyan kellemetlen. És nem bántanánk meg annyi ember. Na de Isten azt mondja, gondold el ma a karácsonykor. Uram Istenem, van két erős kezem. Annyit mozog annak érdekében, hogy csinosan jól nézzek ki. Olyan fontos az, akár fiúk, akár lányok vagyunk, igaz? De zseli az jó van nekünk. Nem? Fontos. De rendben van-e? Plusz? Nem. Ez nagyon lényeges. Nem azért nézzük be a tükörbe, hogy milyen rondák vagyunk, az nem érdekel minket. Ez szépen akarjuk magunkat látni. De hogy egyszer szembenéznénk azzal, Uram Isten, mindaz, amin van, hadd lenne áldás mások számára. Olyan egyszerű dologból áldás lehetne. Például, amikor morcosra áll a szátok, és azt mondanátok, Uram Isten, adj már egy kis örömöt, hogy megmozduljanak itt az arcizmaim. Hát, ha a nagyi másképpen nézne rám, ha mosolyogva mennék egyszer hozzá, ne így, hogy rá, egyébként ide kell. Mi lenne, hogyha a kezem megmozdulna, és meg se várnám, hogy az anyu azt mondja, hogy pakoljak magam után össze. Ugye, anyukák, hogy kiragyogott az arcokról? Ugye, milyen csoda lenne? Vagy ha nagy papa helyett behordanátok a fát, vagy összesöpörnétek a kertet. Olyan gyönyörűen fel van gerebézve, de nem merem megkérdezni, hogy kinek a keze. Mely hány éves volt az a kéz, aki ilyen gyönyörűen fölgerebézte az úr házának a környékét? Annyi mindent tehetnénk. Valaki nagyon szépen tud énekelni. Vajon a nagymamának énekel egy szép éneket karácsony? Szerintetek örülne a keresztmama, ha nem ebbe a városba lakik és kapna egy telefonhívást? És csak annyit mondanál neki, Lukács 2:11, hogy is van?
Üdvözítő született ma meg te, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.
Képzeld, Nagyi, ezt tanultuk a templomba. Neked is ezt az örömöt akarom továbbvinni. Szerintetek a Nagyi vérgesen lecsapná a telefon? És a keresztmama? Na, azt gondolom, ez egy jó kihívás, kicsiknek és nagyoknak itt a karácsonyon. Megértettük el, hogy az Isten egy ajándékozó Isten, aki ezt a gazdagságot a legértékesebben azért adta oda, hogy ne magunknak éljünk, hanem legyen az ünnepünk róla zengő ünnep. Akkor lesz igazán áldott a karácsonyunk. De ha még nem vagyunk személyes kapcsolatban vele, ő nem azt akarja, hogy először egy csomó jót tegyünk, hanem azt mondja, először szeretnék én veled egy nagyon jót tenni. Megértetni veled, hogy minden bűnöd büntetését az én ajándékom az Úr Jézus Krisztus volta. Ezért neked élő reménységed lehet. Ha még soha nem tetted, tedd meg ezen a karácsonyon. Ne légy kemény szívű, mint a betleheniek. Ne hivatkozzad körülményeidre, ami miatt nem tudod beengedni az életedbe. Akármilyen korú vagy, mondd el Istennek, az ajándékozónak. Nem akarom tovább elküldeni a te ajándékod, hanem be akarom engedni az életedbe. És ő majd rendbe teszi az életedet. ő majd átalakítja a kezed, a gondolataidat, annak ellenére, hogy annyit megbántottak. Még azt a csodát is el tudja végezni, hogy elfelejtsd, hogy más mivel adósod. És eszedbe jusson, hogy te mennyi mindent adhatnál, és mennyivel vagy te adós. Ezen az ünnepen magasztaljuk az ajándékozó Isten, aki a legfontosabbat ideadta, áldjuk a Fiú Isten, aki engedelmesen belesimult az isteni rendbe. Magasztaljuk a Szentlélek Istent, aki lakozást akar lenni az életünkbe. És így át akarja változtatni a kezünket, lábunkat, fülünket, szánkat, hogy Isten magasztalására legyen az életünk. Hiszen, ha hisszük, hanem ez egy felettel. Gyertek itt. Istenünk, hálát adunk neked azért, mert van ünnep. Bocsáss meg, hogy mennyit morogtunk, amiatt, hogy mennyit terhet ró ránk az ünnep külsőségének a megteremtése. Bocsáss meg azt is, hogy célt tévesztettünk, és sokkal többet foglalkoztunk az ünnepi menüvel, az ünnepi ruhával, az ünnepi sminkkel, mint azzal, hogy a lelkünk ünnepi pozíciában. Áldunk téged azért, mert ma újra szóltál nekünk, hogy van remény, lehet újra kezdeni. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy neked egy remek terved volt az ajándékozás terén. Köszönjük neked, hogy az új élet lehetőségét adtad nekünk a karácsonykor. Fiú Isten, téged imádunk, aki nem csak egy kis ünnepet szereztél nekünk, gyorsan felejtendőt, hanem egy ünnepi életet akarsz ajándékozni nekünk a te halálodtal. Köszönjük neked, hogy ezt a hatalmas árat megfizetted értünk. Téged dicsérünk, Atya Isten és Fiú Isten, hogy élő a megváltó, nem maradt a sírba. Szentlélek Isten, rád várunk, téged imádunk, aki lakozást akarsz venni a mi életünkbe, a mi otthonunkba, a mi szívünkbe, azért, hogy a mi életünk meggazdagodhasson. Téged magasztaljon, téged mutasson be ezen a világon. Áldunk téged a reménységért, hogy ennek az ünnepnek nincs vége, mert a te jelenlétedben örök karácsonyban lehet részünk, hiszen folyamatosan láthatjuk majd a fiút, örvendezhetünk az ő jelenlétével, azokkal együtt, akik szintén téged várnak. Hadd legyen a mi szívünk tele a te magasztalásoddal ezen az ünnepen. Köszönjük neked az összes ajándékodat, amit abban foglaltál össze, hogy miénk a figyelmet. Köszönjük, hogy az ígéret úgy hangzik, hogy bele az ő jelenlőtében minden a miénk. Végálltok.
Kedves gyermekek, kedves felnőttek, minden lényeges hallottunk. És újra eszembe jut Bódás Jánosnak, a református lelkész költőnek az a karácsonyi verse, amelyből idéztem az egyik este az igehirdetésben. Így induljunk neki az ünnepnek. Ünnepelj, de ne vesztegelj ott a jászol mellett. Azt ismerd meg, kiben minden ígéret betellett. Hited, erőt, békességet, üdvösséget úgy hoz, ha eljutsz a kisdettől a győzelmes Krisztushoz. Így legyen. A győzelmes Krisztus, aki azért lett emberré, hogy halál által győzzön bűn, sátán és halál hatalma fölött, és minket győztessé tegyen, ha benne hiszünk a Szentlélek által. Isten a legnagyobb ajándéka, hogy fiát adta. Hallhattuk. Munkálkodjon tovább Isten szent lelke mindezzel a szívünkben. És miközben azokat a hirdetéseket is halljuk, amiket szükséges elmondanom. Ez ne fékezze meg bennünk azt, amit Isten szent lelke ott elindított. Mindannak nyomán, amit hallhattunk. A gyülekezet életében mindaz is, amit események megemlékezésként adakozás adataiként hirdetünk. Minden azt a célt szolgálja, hogy Isten országa épülhessen köztünk, velünk, bennünk. Az az ország, amely Jézus Krisztusban elközelített, és Jézus Krisztus által mi is már most oda tartozhatunk. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. És most elmondjuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldozatot. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te felé, és adjon néked békességet. Helyünket elfoglalva még a záró éneket énekeljük el. Áldott az Isten mindnyájunknak Atya, ki az ő népét így meglátogatta. A 145-ös éneknél.
Áldott az Isten!